Antiochiai Máriának két arca volt. Ha előre hajolt a gája fedélzetén, nézve a tenger játékát, kacagott. Édesen s egyszerűen, kisé kacéran is, s hangja egy csilingelő édes francia hang, mely elnyeli az éles hangzókat, s helyettük minden nyelvnél erősebben színezi a vokát, a hangja szétszalad a gáján, lejut a hajó üregébe, az evezősök közé. A férfiak lázonganak, ha nem láthatják, mert olyan csodaszép, hogy elég belőle naponta egy pillantás is, mint koplalónak egyetlen falat kenyér. Már megjuhászodnak, kinyújtják felé a kezüket, s a herceg kisasszony int nekik, jelt ad, mosolyog, nem nézi, hogy egyszerű hajóse vagy udvari ember, bizánci követség tagja vagy katona. A hang csilingel, a kéz örökjátékú, a szem és mosoly százszor változik. Két arca van, mert amikor elvonul a csodálatos menet, mely egyike a legnagyobbaknak, a legpompásabbaknak, melyet valaha láthatott Bizánc, s ő már császári bíborában van öltöztetve, aranyba és brokátokba, csak a fején van még liliomos diadém, de már hermelinekkel szegélyezett a palást, sasok ékesítik a hintótakarót. Antiochiai Mária, mint valami szépséges, élettelen bálvány, úgy emelkedik ki a párnákból. Anna Diomene, mondják a tudósabbak, de elfeledik a hasonlatot, mert senki sem hasonlítható az ő szépségéhez, amint merev, mozdulatlan figurájával kiemelkedik az élősövény félelmes tömegéből. Nem int, nem ad életjelt, nem köszön, nem válaszol az akklamációkra. A bálvány szépségében él, szeme sem rebben, amikor a hintok begördülnek a Szent Palota külső ívének bolthajtása alá. A két arc megmaradt, a francia s a bizánci, a tegnap s a ma változásaiban. Még ott ül ez a fenkölt ridegség, a kiszámíthatatlan gőg rajta, abban a percben is, amikor már ott áll előtte a császár, érett, kissé alkonyodó férfiasságának minden pompájában. A szertartás félelmes, mert minden részletét előre meghatározta az udvari szabály. Mária még antiochiai Konstanz és néhai Poitiers Rajmund leánya, bazalus ivadék, messze attól, akit az úr arra jelölt ki, hogy a földön helytartója legyen. Ma még herceg kisasszony, aki leborul az élet ura előtt. Csak holnap, amikor majd az ő homlokát is megérinti a szent kenet, a pátriárka fejére illeszti a birodalom koronáját, s a Hágia Szófia népének ajkán felhangzik a hagyományos kiáltás, mely a császárt császárá teszi, akkor válik Antiochiai Mária Bizánc koronájának részessévé, s csak így, mint a császár egyarangú társa nyújthat Mánuelnek a házasság frigyében kezet. Mindenre várnia kell, míg az államgépezet kereke fordul, a szenátus meghozza az ünnepélyes határozatot, a kancelláriák írásba foglalják, megerősíti a császár, kihirdetik a népnek, megvárják az első ünnepet, amikor nem bocsát homályos foltot a csillagképre a jó sok aggódó szava. Eltelnek a jövendőlések hetei, melyek alatt nem köthetnek frigyet a komnenuszok. Mária még leány s vazallus, miként Antiochiában történt, le kellene hajolnia ura előtt, köntöse szegélyét ajkához emelni, s kezét vagy kesztyűjét megcsókolni, ha a kegyelem teljességében a császár a kezét oda nyújtja felé. Melyik arc néz fel Mánuelre? Változik-e? Eltűnik-e a merev lárva, a mozdulatlan szentkép tekintet, melynek szertartásos egykormaságát Bizánc beleojtotta a latinokba is? Vagy alulról felfelé villan a mosoly, a játékos tekintet, egy parányi fürt kiszabadul liliomos koronája alól, játszik a széllel, melyet a hatalmas legyezők vernek fel a császár háta mögött. Bizánc úgy kívánja, hogy Mária lehajoljon, csókolja meg a Bazileusz köntösét. A mozdulat megakad, mert a császár elfojtja a készülő proszternációt, ő maga hajlik meg előtte kisé nyugati lovagmódjára, könnyedén s finoman, oly mozdulattal, mely alig várható e hatalmas aranybrokátokba burkolt testtől, mely mindenki fölé magasodik. Melyik arcot láthatja Mánuel? Mert már megint megmerevedett a hercegnő, szájából patakfolyásaként ömlik a megtanult virágos dikció, szélesen hömpölygő görög trópusok, az udvari nyelv virágszőnyege. Újból ura a mozdulatnak, biztos és fölényes szava cseng, nem is hibás görögbeszéde, inkább merész, ha elvéti a hangsúlyt. Büszkén és bátran igazítja helyre, nem fél és nem zavarodik meg. Berta, gondolja Mánuel, emlékében puha, szelíd foltok vannak. Kék szem, melyre lassan leereszkedik a redő, imádságos arc apáca köntösében úgy, ahogy ott fekszik a ravatalon. Mindig ez az arc, sohasem az éjszaka arca, az első esztendők arca, amikor Berta ott lakott a kis villa palotában, s ő távol tőle, mert Konrád nem küldte el megígért 500 páncélosát. Milyen rég volt, s milyen távoli mindez. Konrád, a páncélosok, Skala Johannes világa, a régi bizánci lélek, melyet évről évre meg kell újítani. Berta, szegény Berta, amint jár mesztelen lábbal, egy szál papucsban apácáival, gyűjti az alamizsnát, és szeges övvel kötözi körül magát. Így él, s már nem is várja, hogy éjszaka megnyíljék az ajtó szobái között. Berta, gondolja, a pillanat nem tudja elfolytani egészen az emlékeket. Ilyen pillanat, amikor szemben áll Antiókiai Máriával, int a szolgálattevőknek, hogy távolodjanak szertartásuk ritmusa szerint, miként valami liturgikus ünnepen vagy antik tragédiában, amikor a karvezető intésére lépésről lépésre kivonul a kar. A terem hatalmas, ablakából látni a tengert, s a tengerlátása mindig megnyugtató, közel hozza őket, tengeri emberek mind a ketten, megszokták színét, sós illatát, csatornáinak különös moszat ízét, hullámait s apájainak óráját. Viszi magával Máriát az ablakhoz, s halkan maguk közbeszélni kezdenek. Jó utad volt? Szép volt a hajó, sohasem utaztam még ilyen messzire. Úgy vágyódtam utazni mindig messzire, csak Tripolisban voltam, s Jeruzsálemben. Mária, ha kívánod, s örömet ad neked, megnézzük együtt a birodalmat. Elviszlek Nápolyba, felmegyünk a Duna tájékára, s megláthatod Szófiát. Ha akarod, Szirmiumot is, s megláthatod a városokat is, Aleppót, Efeszoszt, Szmirnát, Atént, Korintos, Tébát, Trapezuntot és Tesszalonikét. Mindenütt elébed rakják majd a birodalom drágaságait, köveket, illatszereket, prémeket, fűszereket. Egy szót kell szólnod csak, Mária. Valaha, amikor gyermek voltam, egy útra vágytam csak. Erre az útra nem vihetsz el, uram. Miért beszélsz, Mária, enigmákban? Rómára gondolok. Amikor gyermek voltam, eltűnődtem azon, hogy miért jönnek anyám s atyám hazájából és Itáliából is lovagok, nyakukon kötéllel, fogadalommal terhesen mi hozzánk, szállást kérnek a palotában, s mennek hajnalban tovább a Szent Sír felé, hogy ott töltsenek egy napot s egy éjszakát. Arra gondoltam, hogy nekem nem vezeklés, s nem utazás Jeruzsálem. Közel van, s nem köt oda fogadalom. Ha béke van közöttünk, s a királyi ház között, minden tavaszon és őszön megcsinálhatjuk az utat. De Róma más. Miért hallgatsz el, Mária? Rómára nem szabad gondolnom. Rómáról nem szabad beszélnem. Bocsáss meg nekem, uram. Hirtelen szóltam, s meggondolatlanul. Mánuel ránézett, mosolygott. Egy percre tenyere Mária vállán nyugodott. Tanítvány leszel te is, Mária. A császár élete véges, s lehet, hogy a birodalom úgy kívánja még egyszer, hogy te is segíts a tanácsosaimnak. Nézd, Róma nincs messze. Nápolyhoz egészen közel van. Nincs messzebb, mint Frigyes király, aki császárnak címezteti magát, s valahol ott székel most Pádua és Milánó között. Mondd, fáj neked nagyon, hogy görögasszony leszel, s le kell vetned a latin rítusokat? Anyám így tanított, mindenki így imádkozott mi nálunk. Én tudom, uram, hogy Krisztus egyháza valaha egy és ugyanaz volt, s mindnyájan imádkoztunk azért, hogy egy nyájba térjenek meg az Úr bárányai. Szépen mondtad, Mária. Ma még nem beszélünk mindenről. Rövid a nap, nem akarom untatni egyetlen percedet sem. Csak annyit mondok, Sándor pápa ma közelebb áll én hozzá, mint Frigyes császárhoz. Ha az Úr akarja, egyengeti az egymás felé vezető utakat. ha egyszer megtaláltuk egymást, miért ne mehetnénk mi ketten az urcba, hogy Konstantinus ideje óta megint az első igaz császár fejére tegye a koronát Róma püspöke? Miért ne mehetnénk Rómába? Miért ne hirdethetnénk törvényt a Kapitóliumon? A hang csodálatos volt, messze szálló. Mária felnézett a mátkára, s látta az arcát. Más arc volt az övé is, kemény, erős, magabiztos, csak a szemek játéka kissé ködös, mintha végtelen távolságokra futna, métákra, melyeknek nincs fenn végzetük. Valami volt benne a szentből s az eszelősből. Most, amikor közel, egész közel akart kerülni Mária szívéhez, az antiochiai lány érezte, hogy a mátka, a csodálatos, mindenki fölé magasló Bazileusz oly idegen, mintha az emberiség megmagyarázhatatlanul más fajtájához tartoznék. Mert alakos is volt, szelíd is, eszébe jutottak a kegyes instrukciók, melyeket utazásakor kapott. Lehajlott, elkapta a palást szegélyét, megcsókolta az alázat teljében, most, amikor csak ketten voltak, s hagyta, hogy a császár palástjának bíbor melege ráfoljon a vállaira. A latin nőről akarok beszélni veled, Alexiosz. Komneno Mária, a császár bíborban született leánya ott állt a Günekeion szőnyeg szobájában. 16 esztendős volt, megnyúlt, megszépült, szemét anyjától örökölte, de apjáé voltak a kemény erős vonások és a sötét arcbőr is. A kéz kinyúlt, megfogta a kisasztal szegélyét, a hang reszketett. Alexiosz kelletlenül jött az eunok üzenetére, már napok óta érezte a vihart. A mátkaság fényes köntös volt, kevés tartalommal. Bizánc hagyományai szerint nem is igen láthatták egymást addig a napig, míg Frigyüket a Blahérnész palota templomába meg nem áldja a pátriárka. Ma lazábbak az illendőség aranyszabályai, mint egykoron az első Alexios édesanyja, Dalasszéna Anna idejében, de még mindig illetlennek találnák, ha felügyelet, eunuk vagy dajka nélkül találkoznék a jegyes pár. Béla ismerte az illem szabályait, a palota nyelvét, mely nem kímél meg senkit, torzítja a legapróbb mulasztásokat is. Ismerte Máriát a robbanó indulat féktelenségében, amikor vádak özönét zúdítja arra, aki megszegte kedvét. Indulata tart mindaddig, míg lecsendesedik a háborgó tenger, egyszerre valahogy megnyugszik. A latin nőről beszélek veled, mondta, és most már tudta, hogy antiochiai Máriáról lesz szó. Mindnyájan az ő hatalmában vagytok, apám is, te is, mindenki ebben az udvarban. Mind ott leselkedtek naphosszat a szobái előtt, mintha csak véletlenül vezetne arra utatok. Azt hiszed, nem látom, hogy már te is elhagysz engem? Ott vagy a többiek között, csak őt látod, másra nincs is időd. Az ifjú látja antiochiai Máriát, amint mosolyog feléje, kedvesen s melegen, majdnem anyás formán, egy cseppnyi kacérsággal, mégis hisz években öregebb nála, s a bíbor, mely néhány hete betakarja, s a császár gyöngéd átható szerelme, e mély érzelmes férfi áramlás nem teszi a császárnőt öregebbé. Mindenki antiochiai Mária körül táncol, csillagkép fókusz a virágzásának teljességében, francia asszony francia mosolyával. Mária, a császár leánya itt áll tele haraggal s keserűséggel, féltékeny s makacs, mint az apja, mintha valami nagy kimondhatatlan sértéssebét hordozná, melynek nincs neve. Antiochiai Máriával bókoltak egymás előtt, megölelték s megcsókolták egymást, váltogatták a kegyes szavakat, együtt ették az estebédet, s hallgatták a császár szavát, e vidám, tágas férfi szót, mely megtölti a palotát. A sérelem mérge cseppekben gyűrűzik. Figyel az eunokokra, bókjaikra, a palota őrök tisztelgésére. Mária tudja, mit beszélnek Bizáncban. Az öreg csúzos Pródromosz, a költő, mogorván becsoszok hozzá, megszelídül a nyitott tűzhely parazsának melegénél, iszik s eszik, ilyenkor elfeledi öregek s mellőzöttek sebeit, a szegénység ostorcsapásait, a feleség szerettetlen, rikácsoló szavát, s a szűkös estéket az olajmécsesnél, amikor kifogy a lélekből minden inspiráció. Ilyenkor, ha megengesztelődik Pródromosz a sorssal szemben, beszél a városról. A város hangja ezerszínű. A piacokon s a cirkusz alatt más szó járja, s másként színeznek az aranyszarv palotáinak cselédfertájain. Itt születik a legtöbb legenda, a legtöbb gúnydal. Inasok s heréltek összeállnak, terjesztik széltében hosszában a híreket. De Prodromos azt is tudja, mit mondanak az éjszaka bagoly emberei, a kocsma töltelékei, akik óvatosan kerülik a prefektus fogdmedeit, e hangos, kortyondi, nagyszájú bizánciak szavára is kíváncsi a császár leánya, mert ők hordják Bizáncot, ők ólálkodnak paloták és templomok körül, az ő markuk a legöblösebb, amikor az ablakból vagy erkéről szól le a császár ezüstdénárokat, s az ő szitkuk hangzik legmesszebbre, amikor kirobban valahol, valamerre a lázadás. Az ő szavukat hozza Prodromos Máriához. Gyűlölik a latin asszonyt, mondja. Babonás képzeletükben varázslással egyenlő szépsége. Idegennek mondják, aki latin rítus szerint veti még mindig a keresztet. Valaki látta, amikor elnyelte a Kyrie eleisont, s az Ave Mária szavát rebegte helyette. Hallották, amint otthoni szóval hívta a galambokat, francia szóval, amikor kinyitották az ablakokat. Hallották, hogy csupa hazájuk beli néppel, rövid köntösű latin léhűtőkkel egyezteti magát. Kedves lovagjainak nevezi a szőke grófokat, akiknek apja, nagyapja még állatbőrökbe burkolt barbár lehetett. A mély rétegek közt nem szeretik Máriát. Nem szeretik még, vagy várnak az ítélettel, az ösztönszava szólal meg, mely faltörő kosként döngeti majd meg a Szent Palotát. Mária arcát figyelik, gyűlölik rajta a mosolyt. A bazilissa a Teotókosz földi példaképe. A szentek nem mosolyognak, tragikus pompájukba hordozzák égi palástjukat. A nép nem bocsátja meg a császárnénak a mosolyt, s nem bocsátja meg azt sem, ha könnyű hintóban kocsizik ki néhány asszonyával, világos színekbe öltözve, testőrök és fullajtárok nélkül. Csak úgy, mint valamelyik Arkhon felesége, amikor végigmegy a városon, elmegy a nagy piac fedett hajlékaiba, eltűnik a járatokban, a bolthajtások között, erszényt tart kezében, lehajlik a szőnyegek szurdékjához, nézi csomóikat, próbálja, alkuszik, s aztán a kísérő asszony fizet, a szolga a szőnyeget vállára veszi. Berta is idegen volt, de ő szenvedett, esztendőkig várt Mánuelre, s szent volt, ahogy lesorvat lábáról a hús, mert durva sarukban járta végig a szent helyeket. Bizánc népe bíborban vagy apáca köntösben tudja csak elképzelni császárának hitvesét, s a bazilissa, aki latin keresztet vett, világos ruhákban jár a városban, nem süti le a templomban szemét, elfojt egy ásítást is, ha túlon túl hosszú ideig tart a szentbeszéd, idegen. S az idegeneket nem szereti Bizánc. Te is ott álltál előtte, s nézted, Alexiosz, téged is megbabonázott. A szemed láttam, s az arcod, egészen elpirultál. Te is varázslata alá kerültél, Alexiosz. Béla mosolyog, nem ingerli, mert a császár leányas mátkája is, s mit mondhatna neki? Antiochiai Mária olyan szép, hogy mindenkinek eláll a szívverése. Szebb, mint egykoron Teodóra, Komnena Teodóra volt, mondják az eunuchok, akik értenek minden földi árnyalathoz, s műértők is a maguk módján bőségesen hozzászólnak a női szépségekhez. Antiochiai Mária meghallja, a falak suttogják, a falak elmondják, hogy ő szebb, mint Teodóra volt, akkor, amikor ott élt a Blahérnis másik szárnyában, címével, bíborköntöseivel, udvartartásával, várta az éjszakát, az egyetlen éjszakát, amelyet egyszer majd Mánuel nála tölt. És az eunokok hízelkedtek, becézték a maguk módja szerint, és mondták neki, Teodóra nem volt ilyen szép, mint te vagy, asszonyunk. A császár leánya ezt is tudja. Mert az eunokok fecsegők, házsártosak, s neki is elmondanak mindent, s minden szó olaja tűzre, feltépi a sebeket. A heréltek hozzák és viszik a híreket. De azt, ami valóságban a falakon túl Bizáncban történik, nem tudja senki, csak a császár leányas kémei, titkos szolgálata révén maga a császár Mánuel. Béla vár mátkája előtt. Mit tehetne? Két kézzel bontsa meg az épületet, melyet Mánuel emelt magas a birodalom fölé. Mit tehetne, hogy csillapítsa a lázadót, lefékezze az indulatokat, melyek veszedelmesek Bizáncban, ahol semmi és senki nem őrzi a titkokat? Mit tehetne? Anyjára, a kemény, vértelen ajkú Eufrozinára gondol, aki 8 gyermeknek adott életet. Alig lehetett idősebb, mint most Mátkája, amikor bátyja István megszületett, s azóta mennyi minden történt vele, hajszák, üldözések, félelem. Sohasem panaszkodott. Gyont Lukácsnak, és megnyugodott. Mit mondhatna Máriának, mivel békíthetné ő, aki Máriánál idegenebbül érkezett ide, mert nem védte annak csodálatos szépsége, nem védte a császár teste, mely Mária testével közös. A szó tovább pereg, neki mindent hallania kell. Te vagy a despotész, Alexios, s te ellened irányul minden. Apám téged választott fiának, a te kezedben kell összefutni a birodalom minden szálának. Tennél-e te valamit apád ellen? A birodalom nagyobb és csodálatosabb, mint egy ember. Apám is ember, esendő. A császár kegyes volt hozzám. Apám, ki másíthatná meg az ő akaratát? Akkor sem, ha ezzel nekem teszel örömet, ha segítesz nekem, egyetlen szabadon múlik csak. A szó a hála. Kitárt karral fogadott apád, mívelte elmémet, tanította maga módja szerint. Úgy érzem, hogy szeret. Míg élek, nem teszek semmit, ami neki fájdalmat okoz. Idegen vagy. A birodalomhoz jöttél, nem születtél bele. Bántani akarsz, Mária? Egy országból jöttem, mely semmiképp sem gyöngébb, mint a többi ország. Nem úgy jöttem ide, mint az éhenkórász normann lovagok. Mint Roger Cézár, akinek egyetlen szál kardja volt mindene. Mindig az országra gondolsz. Ha aközt kellene választanod, hogy hadat viszel régi hazádra, vagy megszeged apámnak adott szabad, mit választanál Alexios? Bizánc bölcs, nem kívánhatja, hogy fiú apja ellen emelje fel a kezét. Tudod-e, hogy tavaszra új hadjárat készül, s Pontus felől már összeszedik a dunai hajókat, hogy meginduljanak Pannonia ellen a hadak? A tanácsban határoznak, Mária. A tanácsban határoznak, s te ott ülsz hallgatagon. Nem szólsz bele. S nem szólsz bele abba sem, amikor azt vitatták, hogy milyen cím különböztesse meg a császár leányát mindaddig, míg nem lesz a despotész hitvese. Miért nem szóltál egyetlen szót sem a vitában, Alexios? Rólad és rólam volt szó. A császár többet mondott, mint amennyire te számíthattál. Mindedig nem mondhattam el neked, mert apád megpecsételte szavunkat. Ha kérded, megmondom. Atyád úgy határozott, hogy húsvét ünnepén téged és engem a birodalom előtt maga mellé emel. Érted-e, Mária, hogy mindezt mi érettünk tette meg atyád? Húsvét messze van, s az ő szava, apám szava a törvény. Egyetlen pillanat elég hozzá, a latinasszonynak varázsa, s húsvétre nem szövik meg új palástodat. Apád szólt, s így szólt a Drómusz határozata. A szó erős, s húsvét nincs messze. A latinasszony nem ismeri a mágiát. A latinasszony nem ismeri a mágiát. A szó csendes lett, a tűz elaludt.